él, hanem sokkal inkább a családon belüli küldetéséről, hogy hogyan közvetíti a nevelés által a gyerekek felé az egyház értékeit. Aztán a katekizmus a következőket mondja még, hogy a családok a keresztény élet szigetei, a keresztény élet első iskolái, amelyben elsajátíthatja a gyermek a kitartást, a munka örömét, a testvéri szeretetet, a megbocsájtást, főként pedig az Istenre irányú jó tulajdonságot, a szeretetet, imádságot és az életfelajánlást, és még azt is hozzáfűzi, hogy ezek a családok nyitottak legyenek azok befogadására is, akiknek nincs családjuk. Ugye elgondolkoztam azon, és elnézést, hogy mindig bele fogom szőni saját életemnek a tapasztalatait, hogy mi az, amit én így a családunktól, vagy a családomtól kaptam. Néhány, és nem csak ennél a pontnál, hanem a többi pontnál is megpróbálok visszaidézni egy-két történetet, ami a keresztény életemben, meg a papi életemben is meghatározó volt, gondolván arra, hogy a szüleim vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan így közvetítették felém az egyháznak a tanítását, értékei. Egy történettel kezdem, amikor 12. Pius pápa meghalt. Hányban volt? 59-ben talán. Akkor emlékszem, kijöttünk a templomból egy vasárnapi mise után, és láttam, hogy a templom bejárata fölött két zászló van. 8 éves voltam. Az egyik egy magyar zászló, a másik pedig egy sárga-fehér zászló. És kérdeztem az édesapámtól, hogy mi az a másik zászló. És azt mondta, az a Vatikánnak a zászlója. Úgyhogy elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen a két országnak a polgártársa vagyok, vagy két országhoz is tartozom. Tehát egy, ami aztán azóta is többször eszembe jut, és ez így van. Tehát ugye, az egyház az egy ország, Krisztus országa, földi országa. Ezt az indítatást is, aztán többször, ahogy pláne teológiát kezdtem tanulni, akkor meg is értettem ennek a mélyebb értelmét, hogy kérdeztem valamit, és nem intettek le, és válaszoltak rá. És azóta is, hogy elég gyakran visszajárok a béketéri templomba, ott pappá is ott szenteltek. Az összes szentségi kegyelem ott áradt rám ki. Egy helyen, béketéri templom. Most a pápa mondta, hogy mindenki nézzen utána házi feladatként, hogy mikor keresztelték. Én nem tudtam a dátumot, és elmentem, és megnéztem. Én május 8-án születtem, és május 27-én kereszteltek meg ezt a pápának, ezt a házi feladatát komolyan vettem, és utána néztem. Azt tudtam, hogy mikor szenteltek pápa, ott, ugyanott, mikor kereszteltek, azt nem. Canterbury Szent Anzel mindenképpen. Ezt sem tudtam, 27-én. Igen. Tehát, hogy a szülők a gyerekek kérdéseire adjanak választ. Ez nagyon fontos. Nyitottá tegyék a kérdésekre. Az édesanyám, nem is volt szó, de láttam, hogy amikor megszegi a kenyeret, akkor előtte mindig megáldja a kenyeret. Akárhányszor, ma reggel is, vagy tegnap este is, amikor a péktől átoztam a kenyeret, azzal kezdtem, hogy megáldottam. Sose mondta talán, vagy nem is kellett kérdezni. Végig fogja kísérni az egész életemet az, hogy nem lehet úgy egy kenyérből lenni, az előtte az ember meg ne áldja. Ez még nem is szó volt, egyszerűen egy gesztus, amiben nagyon sok minden kifejeződik. Elsőbb a hála. Azért, hogy az Isten adott kenyeret, és én ezt a kenyeret meg tudtam venni. És ezt a kenyeret a hajléktalanoknak is tovább tudom adni. Nem egy kenyeret veszek mindig, hanem sokkal többet, mert nagyon sok szegény ember jár, és a minimum az, hogy zsíros kenyeret adok nekik. És benne van az, hogy talán, hogy azért is hálát adok, hogy tudok adni másoknak is kenyeret. Tehát nem csak önmagamnak. A nagymamámtól pedig, aki 50 éven keresztül özvegy volt, mert 40 éves volt, amikor meghalt a nagypapám, 37-ben nem is ismertem őt, az imádkozást tanultam meg. Ő avval a tudatban élt, hogy ő a legfontosabb a családban. Ez döbbenetes volt, ő tartja össze a családot. És először csak az unokák, aztán dédunokák is állandóan, 90 éves koráig élt, 40 éves volt, amikor meghalt a nagyapám. Folyamatosan szóltak a telefonok, akkor még SMS nem volt, de jöttek a levelek, hogy nagyanyónak hívta mindenki, a dédunokák is nagyanyának hívták, nagyonnak hívták, hogy imádkoz ezért, azért, és abban a tudatban élt, hogy az ő imái tartják össze a családot. És az is érdekes volt, hogy egyszer lelepleztem, hogy nem csak, hogy imádkozik értem, hanem meg is állt. Akkor már pap voltam, és mindig elkísért az ajtóig, és utána pedig én kiléptem, és hát mentem vissza a munkahelyemre, vagy plébániára, vagy ide-oda, és egyszer hátra tekintettem, és észrevettem, hogy megállt. És utána mindig visszasandítottam, ő nem látta, mert rossz volt a szeme, és én úgy mentem el otthonról, hogy mindig megáldott. És mostanában nekem is ugye eszembe jut, hogyha jönnek hozzám, hogy ide mennek, meg oda mennek, akár a híveim, vagy családtagok, akkor bennem is úgy visszagondolva a nagymamámnak ennek a szép gesztusára, én is hajlok arra, hogy megáldjam őket. De azzal a tudattal megy el valaki, hogy Isten áldása rajta van. Nem is egy szó vagy ez, nem is egy mondat, hanem egy gesztus, ami végigkíséri tulajdonképpen az egész életemet. Tehát az, hogy meg kell köszönni dolgokat. A mai világban azt tapasztalom, hogy a gyerekek azok valahogy úgy érzik, hogy a szüleiknek, amit a szüleiktől kaptak, az olyan természetes. Tehát az a kötelességük, hogy ellássák őket. A patronában voltam 15 évig hittanár, és ott is tapasztaltam, mert a szülők nagyon sokszor szóba is hozták, hogy ők megfeszülnek azért, hogy minden megadjanak a gyereküknek, a gyerekük meg egyszerűen tudomásul veszi. De ez a szülőknek is a hibája. Mert hogyha ha ők megköszönték volna a szüleiknek, és látták volna a gyerekek, hogy az édesanyja megköszönni a nagyinak, az, hogy vigyázott rájuk, vagy valamit hozott, vagy valamit elintézett, akkor ők is sokkal könnyebben megköszönték volna a szüleiknek. És az a parancsja, negyedik parancs a 10 parancsolatból, hogy tiszteld apádét és anyádat, az, nem mondom, az a köszönet nyilvánításban merül ki, de a tiszteletnek az egyik legszebb vonatkozása, vagy legszebb megnyilvánulása az, hogy amit kap a szüleitől, azt megköszöni. És ezért is van aztán a nagy baj, amikor valaki elhuny idős korában, és akkor a gyerekek ott állnak tehetetlen, és ott mardossa őket az önvád, hogy nem tudták visszaadni minden azt, amit a szüleiktől kaptak. Mert folyamatosan nem adták vissza, tehát nem tisztelték őket, nem fejezték ki eléggé a hálájukat, a köszönetüket, és valóban, amikor valaki pláne váratlanul elhuny, akkor ott van az a mardosó érzés, hogy sokat kaptam tőle, és semmiért nem adtam hálát. Megint az én életemmel kapcsolódik egy kicsit talán az, akkor már pap voltam, az édesanyám váratlanul megbetegedett. És kiderült az, hogy epevezették, daganata van, és az orvos mondta azt, hogy 50% a operálásnak a valószínűsége, és utána sem fog, sok néhány hónapig fog élni. És azért imádkoztam, mert mondta azt, hogy ne számítsunk arra, hogy évekig fog élni, hogy azért sikerül az operáció, hogy vissza tudjam adni legalább egy részét annak, amit kaptam tőle. És kaptam így 6-7 hónapot, nem csak én, a család, és úgy érzem, hogy nem csak én, nem a húgom, meg az édesapám is a maga módján. Tehát valamit visszatudott adni abból, amit kaptunk tőle. És akkor kezdett nekem is fájni, hogy sok mindent természetesen elfogadtam tőle, anélkül, hogy megköszöntem volna. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülők az egyház értékeit, amik közvetítik a gyerekek felé, akkor megtanítsák őket megköszönni mindazt, amit kaptak. Ez egy kicsit összefügg szerintem a hálaadó imával is, ami ugye az egyháznak az egyik kincse, De nem csak kérni kell a jó Istentől, hanem megköszönni is. És hogyha a szülők, amikor a gyereküket imádkozni tanítják, akkor ne csak a kérő imára, vagy a közbenjáró imára tanítsák meg őket, hanem a hálaadó imára is, és akkor sokkal könnyebben tudnak a gyerekek köszönetet mondani, nem csak az Úristennek, hanem a szüleiknek is, tanáraiknak, nevelőknek is azért, hogy adtak. Ha valakiben nem alakul ki a hála érzete, és nem tanul meg, meg a hálaadó imát, nem tartozik az életéhez a hálaadó ima, akkor nagy valószínűséggel, tehát ez a köszönet is ki fog maradni az életéből. A másik, amiről itt a Szent Atya beszél, szintén a családegyháznak a feladata, a büntetés ösztönző ereje. Amikor ezzel a témával foglalkoztam, egy kicsit teszteltem a tanárainkat is az egyik hittanórán, van egy katekézis óra, azt mondja, jó, mondták, hogy jó, hogy beszél erről a Szent Atya, ír el az egy Szent Atya, a tanárok teljesen elbizonytalanodtak. Tehát lehet egy gyereket büntetni? Egyáltalán szabad egy gyereket büntetni? És én nem emlékszem, hogy az eddigi dokumentumok bármelyike is foglalkozott volna a büntetéssel. Pedig, ha az egyházat nézzük, akkor az egyház tanítja az igazságosságok között a büntet igazságosságot. Az igazságosságnak több fajtája van, nem akarok erről részletesen beszélni. A cseréigazságosság, ha valaki elmegy vásárolni, én adok valamit, ő másikat valamit, aztán a hozzájárulási igazságosság, ugye az adóban valósul meg elsősorban, az osztóigazságosság az állam részéről, amikor szétosztja az adót, ugye családi pótlék, csók és így tovább, ez mind osztóigazságosság, de az egyház nagyon fontosnak tartja a büntető igazságosságot is. De a büntető igazságosságnak a célja elsőben nem a megtorlás, hanem az, hogy a másik megjavuljon. Tehát a büntetés célja arányos kell, hogy legyen, de az elsőleges cél nem a maga a büntetés, tehát helyreállítani azt, amit valaki a bűn által lerombolt, vagy elpusztított, hanem a célja mindig maga a személy. Tehát a büntetésnek a célja az, hogy az nemesebbé válik, teljesebbé válik, hogy rátaláljon az Isten felé vezető útra. És ennek a fényében kell értelmeznünk helyesen a büntető igazságosságot a gyerekekkel kapcsolatban is. Ez egyház érték, a büntetés, ne ijedjünk meg tőle. Ezt a gyerekek esetében sajátos módon kell alkalmazni. Azt írja a pápa dokumentumban, hogy a büntetés ne legyen fal, hanem korlát. Ha valaki falnak ütközik, ugye ez egy kellemetlen dolog. Pláne a nagy sebességgel megy, és úgy megy neki a falnak, hogy hát annak komoly következménye is lesznek, és fájdalmat okoz. Sőt, maradandó fájdalmat, kudarcot okoz. Ezzel szemben a korlát, ha az ember korlátnak ütközik, akkor egy jelzést kap, hogy az irány rossz. Sőt, ahol korlátok vannak, nagyon sokszor még irányjelzők is vannak, tehát jelzik azt, hogy ebbe az irányba kell menni. De ilyen értelemben kell a büntetésről beszélnünk. Igen, ez egy helytelen cselekedet volt, hogy ez az irány rossz, változtatni kell. És ezt adja meg a büntető igazságosság. Nagyon fontos az, és ezzel megint családegyház közvetíti az egyháznak a tanítását, hogy a büntetés mindig járjon együtt a megbocsátással. Mert ha valaki büntet, akkor utána jeleznie kell azt, hogy a maga részéről megbocsájt, új lehetőséget ad a bűnt elkövető számára. Ez egy egyházi tanítás, egy egyházi kincs, egy egyházi érték. Ezt az értéket kell a családegyháznak közvetíteni a gyerekek felé. És később nem is kell módosítani rajta. Az egyház ezt tanítja. Irgalmasság éve zárul, azt is mondhatnánk, hogy az irgalmasság elválaszthatatlan az igazságosságtól. Az igazságosság az kimondja, egy racionális erény, az igazságosság, lehet personális szinten is értelmezni, társadalmi szinten is értelmezni. Tehát egy racionális erény olyan szempontból, ha valaki valamilyen értéket sértett, az igazságot megsértette, értéket megsértette, hogy ezzel szembesíteni kell az elkövetőt. Ezért jár büntetés. De az egyház azt tanítja, hogy az irgalom, az megelőzi az igazságosságot, sőt, követi is az igazságosságot. A kettő két szinten mozog. Az igazságosság egy értelmi erény, a irgalom pedig akarati tevékenység. Miért vagyok igazságos? Azért, hogy büntessek? Nem. Azért, hogy a másiknak a javát akarja. Ez az irgalom, a jó akarat. A szeretetnek egy sajátos megnyilvánulása. Ez az élet minden területén érvényes kell, hogy legyen. Érvényesnek kell lenni a gyerekeknél, sőt, ott tulajdonképpen még hatékonyabban kell, hogy működjön. Magyarázatot is kell fűzni hozzá. Na most, ennek az egyik legfontosabb pedagógiája az, a pápa is utal rá, én nagyon sokszor próbálom alkalmazni, ha valakinél látom, hogy vagy nem ismeri, vagy tévesen értelmezi, hogy a büntetésnek mindig a cselekvésre kell irányulni, és nem a személyre. A cselekedetet kell megbüntetni, és nem a személyt. A cselekedetet kell minősíteni, és nem a személyt. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ilyet nem mondhatunk, és a hajam szája égnek át, az a kevés is, amikor pedagógusok szájából hallottam, hogy te hazug vagy, te csaló vagy. Ezzel nem a cselekedetet minősíti, hanem a gyereket. És ezzel tulajdonképpen beszorítja a gyereket egy pozícióba, egy helyzetbe, és ő azt mondja, rám ütötték a pecsétet, én ilyen vagyok. Ilyen is leszek. De akkor ilyen leszek, ha egyszer nekem azt mondták, hogy én hazug vagyok, vagy csaló vagyok, vagy tolvaj vagyok. Ha viszont azt mondom, ez a cselekedetre vonatkozik, hogy én úgy ismertelek meg téged, mint egy jóra való gyereket. Itt láttam a jó tulajdonságot, és még egy-kettőt el is mondhatok. Egy ilyen jóra való gyerek, egy rendes gyerek, hogyan engedheti meg magának azt, hogy nem mond igazat? Vagy elveszi a másét? Itt a cselekedetet minősítem, de az ő személyét tiszteletbe tartom. És ebből a helyzetből ki tud jönni, sőt, ki is emelem rögtön. Mert ő úgy gondolkodik, ha, na végre valaki látja az értékeimet is. Nem csak szívnak. Meglátta bennem azt, hogy törekvő vagyok. Hogy szeretnék jobb lenni. És ezzel a dicsérettel, amit úgy hozzá csempészek a cselekedet elítéléséhez, ezzel ki is emelem őt ebből a helyzetből. Amit a dokumentum ír ebben a részben, ez pont ezt jelenti. És nem tudom, hogy a jelenlévők kiérzik-e a pápa szavaiból, amikor például valamiről beszél, nagyon sokszor félreértik. Emlékszem, Amerikába jött haza, és akkor valahogy szóba került ugye, a homoszexualitás. És akkor azt mondja a pápa, hogy ki vagyok én, hogy elítéljem a cselekedeteiket. Ott nem a személyekről beszélt. A cselekedetről. Amikor Jézus a házasság törő asszony esetében, akit odahoznak hozzá, mit mond? Én sem ítélek el téged. A cselekedetet igen. Mert azzal megsértetted a Isten által kinyilatkoztatott értékrendet. De a személyét nem ítéli el. Menj és többet ne vétkezz. A cselekedetet igen. És így kell büntetni egy gyereket, hogy a cselekedetét büntetem. Mert rávitágítok arra, hogy amit tett, az rossz. A környezetének rossz, de neki is rossz. És ha megadom felé ezt a bizalmat, ugye, amit sokféleképpen fejezhetek ki, akkor lehetőséget adok neki arra, hogy abból a helyzetből ki tudjon emelkedni. A jelenlévők közül biztosan látták a Fülöp atyáról szóló filmet. Ott abban van egy jelenet, amin sokszor elgondolkodtam, és szoktam is mondani gyerekeknek. Amikor ugye a Csirifiszkió kivégzés előtt van. És akkor is azt mondja neki, mint korábban, ad neki egy kukit, és azt mondja, hogy ezt nem te kaptad, hanem benned levő gonosz. Amit elkövettek, azért halál járt. ugye a film nem taglalja azt. De a cselekedeti nyilván a társadalom is elítél, meg az egyháznak is el kell ítélni. De nem te kaptad, ugye, hanem a benned levő rossz, aki téged kísért, aki rosszat akar, és akinek a hatására te ezt a cselekedetet elkövetted. Nagyon-nagyon fontos ez, de csak zárójelben mondom, hogy néha megdöbbentő dolgokat hallok. Egy 8-10 évvel ezelőtt még a patronában voltam, oda helyeztek egy fiatal tanárt az elemi iskolába, általános iskolába. Egy idő után már nem láttam, mondom, mi történt. Azt mondja, az egyik fiúnak a fenekére háromszor rávert, följelentették és jobbnak tartották azt, hogy elhelyezik az iskolából. Hát ez megdöbbentő azért. Én is azt mondom, hogy tehát az ember ne fenyítse azt a gyereket. De minket általános iskolában Makarenko módszer szerint neveltek, angyalföldön. Bonarzóval, nádpálcával, ugye, és hatalmas pofonokkal. Most nem azt mondom, hogy jó volt, de bennem nem törtek össze semmit. Nem is mondtam el otthon, mert akkor megkérdezték valami, na, mi történt? És abban az időben a szülők még a tanárnak adtak igazat, mert feltételezték azt, hogy a tanár az jót akar a gyereknek. A mostani időben meg biztos, hogy nem a tanárnak adnak igazat, hanem a gyereknek adnak, és igazából a tanár nem is mer szinte büntetni. Pedig a büntetés, még egyszer mondom, hozzá tartozik az egyház tanításához is. Ha valaki rosszat tett, az büntetni kell. Nem mondom, hogy fizikailag kell büntetni, de mondom, bennünket, angyalföldi kis csibész gyerekeket nem tört össze az, hogyha időnként fizikailag is büntettek minket. A következő, ez a türelmes realizmus. A Szentatya nem használja a fokozatosság elvét, de a dokumentumnak az egyik legfontosabb gondolata, ugye ez már nem a családegyházra vonatkozik, hanem a nagy egyházra, hogy hogyan kell értékelni egy cselekedetet. Biztosan az előttem szólók beszéltek el, én azért elmondom ennek a lényegét, elég sokat gondolkoztam rajta. A familiás konzorcióban használja először II. János Pál pápa ezt a fogalmat, hogy a fokozatosság erre. Az azt jelenti, hogy van a törvény. Nem mindenki van azon a szinten, hogy ezt a törvényt meg tudja valósítani. Nem a törvény fokozatosságáról beszél, hogy te rád nem vonatkozik ez a törvény, rád sem, mert harmadikra sem, nem. Ez a törvény, mint ide, mindenkire vonatkozik. De amikor megítélek valakit, akkor nem mondhatom azt, hogy ez rád nem vonatkozik, de vonatkozik. De az ítéletnél tekintettel vagyok arra, hogy milyen tudatszinten áll. Meg tudja ezt valósítani. És ez igaz a házastársak cselekedeteinek a megítélésénél, és érvényes a gyerekek cselekedeteinek a megítélésénél is. Rómában tanultam, és ott kapcsolatba kerültem a Szentegyet közösséggel. Nem lettem a tagja, azóta nem is tartom velük a kapcsolatot, de ott Rómába elvittek egy-két ilyen összejövetelikre, többek között egy kis cigány gyerekekkel foglalkozott a Egidiónak az a része, Szent Egyednek az a része, és kivittek arra a telepre, ahol ezek a gyerekek élnek. A városon kívül ilyen barakok voltak, meg mindenféle ilyen lakókocsik, és ott éltek ezek a gyerekek, a nagypapával, meg első a nagypapával, meg a nagymamával. Ennek az volt az előzménye, hogy elvittek egy karácsonyra, egy ilyen Szentegyet karácsonyra, perifériára, és egy kis gyerek, egy kis cigány gyerek mellé ült, és nem is tágított mellőlem. És amikor vittek vissza, akkor mondta az a lány, aki kivitt autójával, hogy ennek a gyereknek az apja haldoklik a börtönbe. És valószínűleg ez a kis gyerek bennem az apját látta, és el sem mozdult mellőlem, Eliának hívták. El sem mozdult mellőlem. Eltett néhány hét, és akkor mondta, ez a Szuzannának hívták ezt a lány, hogy meghalt az Eliának az apja. És eszembe jutott, hogy ez a kisgyerek úgy kötődött hozzám, gondoltam, hogy küldök neki egy kis ajándékot. Azt mondja, pénzt nehogy, mert a nagypapa kezébe fog kerülni, ha akarok, akkor vegyek neki valami ruhát, adjam oda a nagypapának, majd a nagypapa, ha jónak látja, odaadja az Eliának. És így kimentünk Róma perifériájára, ott, ahol ugye az autósok csak úgy kimernek nézni, meg gyorsítanak is, mert rettegnek ugye attól a Bádogvárostól, vagy nem tudom, ilyen gettótól. Mi oda bementünk. Tudták, hogy jövünk. Elém szaradt az Elia, kézen fogott. Többi kis gyerekkel vitt a nagypapához. És a nagypapával beszélgettem, vettem neki ruhát, mondtam azt, hogy adja oda a gyerekének, a unokáján is. Kérdeztem, hogy itt hol vannak a középkorok? Azt mondták, hogy mind börtönbe. Mind börtönbe. Az asszonyok általában a prostitúció miatt, a mamák. Ők pedig, a férfiak pedig loptak, csaltak, hazudtak, le lehet őket ülni, tehát börtönbe voltak. A nagypapa az, aki tulajdonképpen organizálja az egész családot, vagy a közösséget, és úgy küld, és itt van, amit akarok mondani, úgy küldi el ezeket a gyereket lopni, meg rabolni, hogy nekik ez lelkismeri kötelességük. És ezektől a gyerekektől retteg Róma. Ezek falkákba járnak, és körülveszik a felnőtteket, láttam egy pár esetet a saját szememmel, egy pillanat alatt elemel valamit a legkisebb, odaadja a többinek az elszalad, akkor jönnek a karabinyérik, oda járják a gyerekeket, már sehol nincs, gyerekeket meg nem lehet megbüntetni. De ezek a gyerekek, egyrészt, mondom, ezek csak az, hogy a tudatszintjük. Ezek a gyerekek, ezek úgy mennek el, hogy ők a családnak a fenntartói. És amit ők begyűjtenek, ugye a lányok azok viszik a rózsákat a mulatóhelyekre. Volt is erről egy film, Kusturicának a filmje, akkor történt ez az eset, amikor én kim voltam, hogy egy lányt megölték egy ilyen mulatóhelyen. Ugye ez volt a harmadik pont. A negyedik pont, ugye a család életnek a példája. Itt megint ez az, összefügg egy kicsit ez a negyedik pont az elsővel. Ő azt írja itt a dokumentum, hogy a szülők elsősorban életükkel nevelnek, azzal, hogy hogyan törődnek a másik emberrel, különösen a betegekkel. Most megint példát mondok, erre vonatkozóan. Életemben az apámtól egyetlen egy pofont kaptam. Következő volt az eset, ezzel nevelt. Beteg voltam, lázas voltam, nem mentem iskolába, és a haverjaim szóltak, hogy kimennek focizni a Robert Károly körút. Tehát a Robert Károly körút akkor nem ilyen volt, mint most. Egy kétsávos út oda-vissza, mellette grundok voltak. Különösen a Dózsa-mozi előtt volt egy nagy grund. Oda jártunk focizni. De máshol is. És gondoltam magamban, azért ezt a lehetőséget nem hagyom ki. Nem fogok rohangálni, védek. Beállok a kapuba. És lődöztek is, jöttek aztán felnőttek is, este jöttek, délután jöttek haza, feletették a táskájukat, és akkor vagy nézték a gyerekek, hogyan fociznak, az a nagy lelkesedési játszont, vagy ők is beszálltak. Közben még a Robertszat zsibbe ugrottak egy sörre, az volt a vendéglő, és nézték azt, hogy a gyerekek ilyen tétre menő meccseket hogyan játsznak. És jött közben az apu a gyárból, és nem vette észre, hogy én ott állok, és vetődök. Hazajött, kérdezte, hogy hát mi volt. Hát mondom, hogy nem mentem iskolába, mert lázas voltam. Nem is voltál sehol. Mondom, nem. Focizni se voltál? Nem. Adott egy jó nagy pofont. És akkor azt mondta, hogy ő is az apjától egyetlen egy pofont kapott, amikor rajta kapta, hogy hazudik. És ugye ez egy pedagógiai dolog, a pofont nem fájt. Hozzá voltam szakva, iskolába is kaptunk eleget. De az, hogy igen, egy értékről van szó. Érték az is, hogy az egészségem is, amit védeni kell, és az is érték, hogy az igazat kell mondani. És mindig az igazat kell mondani. Az ötödik, amivel foglalkozik, ugye a hitnek a továbbadása, hát erről részben beszéltem már, mondja azt, hogy itt továbbadása az misztagógikus kell, hogy legyen is kérigmatikus. Ugye a misztagógikus az annyit jelent, hogy beavatni őket a misztériumba, tehát nem kinyilatkoztatni dolgokat, amiket nem is ért, hanem az ő tudatszintjén megfelelően Tehát beavatni őket az egyház misztériumába, titkába. Ami egy teológiai tanár személy számára is misztérium. Nem kimeríthetetlen. És meg kell is kell mondani időnként a gyereknek, ha még többet kérdez, hogy most azt még nem teljesen érti, hogy ez titok, mert a Szentháromság végtelen gazdagság, tehát ezt nem lehet megragadni, pontos fogalmakkal definiálni. Valahol meg kell állnunk, valahol el kell némolnunk, valahol le kell térdelnünk, valahol meg kell nyílnunk. De a legfontosabb igazságokat viszont meg kell fogalmaznunk. Jelezve azt, hogy nem biztos, hogy ez a teljes, ahogy megfogalmazom. Ugye ez a misztagógia, kérünk ma, azt pedig annyit jelent, hogy hitünknek a legfontosabb igazságait viszont röviden, lényegszerűen el kell mondanunk, és tovább kell adnunk a gyerekeknek, az megint közvetítve a nagyegyháznak az értékeit a családegyházon belül a gyerekek felé. Hát nem is maradt idő arra szinte, hogy a másik témáról beszéljek, hogy a családegyház hogyan tudja közvetíteni az egyház értékeit a társadalom felé. Ez nincs benne a dokumentumban. Itt-ott vannak rá utalások. Talán egy-két dologra fölhívna a figyelmet. Az egyik ilyen nagyon fontos, az a szeretet. Ha az a szeretet, az erény. Ne a társadalom taníts a gyereket az a szeretetre, hanem a szülők. És ha a szülők nem tanítják meg a gyereket hazaszeretetre, akkor várhatják majd, hogy a társadalom megtanítja. Ezt azért mondom, mert nemrégiben ünnepeltük az 56-os szabadságharcot, és érdemes megkérdezni a gyerekek, hogy mit tudnak róla, vagy akár 48-os, szinte semmit. Szinte semmit. Ma este lesz a Mária Rádió, hogy beszélgettem gyerekekkel erről a témáról, és kérdezgettem őket, szinte semmit nem tudnak. Miért érték az a szeretet? Ha a szülők ezt az értéket, amit az egyház képvisel, többek között, hogy egy konkrét példát mondjak, amikor a magántulajdonnak a jelentőségéről beszél a Rerum Novarum, akkor azt mondja, hogy azért érték a magántulajdon, mert növeli az emberben az a szeretetet. Tehát ott is hivatkozik erre az értékre. És ami bennem hazaszeretet van, azt mind a szüleimtől kaptam, vagy családomtól kaptam. Az államnak, vagy a hivatalos politikának mindig más volt a véleménye. Ugye hát egy időben gyerek voltam, a Széchenynek a nevét se lehetett kiejteni. Mind csak Kossuthról beszéltünk, akkor egy nagy fordulat volt. Aztán hosszú ellenforradalom, aztán ugye azt, hogy forrad a szabadságot. Hát ha itt a gyerek csak arra hagyatkozik, amit tanítanak neki, ugye a történelemkönyvekből, ugye akkor teljes zűrzavar van a fejébe. Hát ezt az értéket a szülőknek kell közvetíteni. Egy egyházi érték, kincs, ugye az a szeretet, ezt a szülőknek kell továbbadni. Mindig a családi kör jut az eszembe, Arany Jánosnak ez a verse, hogy ott az édesapa hogyan tanítja a gyerekét hazaszeretetre. Biztos emlékszünk rá, hogy megjelenik egy hatfi. Ugye egy házba, egy családi házba, ahol éppen levekvéshez készülődik a család. És beengedik. Ugye akkor étellel kínálják. És a családfő az majdnem, hogy buzdítja őt, hogy meséljen még. Ugye 1848, ez a háború utáni időszak, illetve át a szabadságharc utáni időszak. És akkor az egyik fiú, itt, mint hogyha az Arany János jelenne, meg legalábbis a szövegből arra lehet következtetni, akkor odaszól ennek a bujdokló vitéznek, hogy meséljen még. És akkor az apja rász, hogy nem mesél. Nem mesél ez gyermek. Tehát ez a valóság. Tehát egy egész kis gondolat jelenik meg, amiben ugye ő is óvatos, az anyámos is, mert ugye neki mindig nagy hát problémát, lelkismereti problémát jelentett, hogy az összes barátja, ismerős az mind a meghalt a forradalomban, illetve a szabadságharcban, 48-ban. Ő meg ezt túlélte. Ez borzasztóan fájt neki, hogy pedig ő is azon az oldalon volt, és ez ugye, akik ezt radikálisabban képviselték, ugye azok mind megszenvedték ezt, és ő pedig hallgatásra van ítélve. De ebben is, ebben a részletben is kimondja azt, hogy igen, tehát a családban kell tehát beszélni a hazaszeretet, adott esetben, tehát a szabadságharcolnak az értékéről is a családban kell beszélni. És ahol ezt nem kapja meg a gyerek, aztán ott a politika a maga eszközeivel, pillanatnyi áramlataival nevelgeti majd őt, nem biztos, hogy kialakul benne az a szeretet. Hát ez csak egy példa erre vonatkozóan, hogy ezt mindenféleképpen a családegyháznak kell közvetíteni a gyerekek felé az a szeretetet, és ezzel tulajdonképpen a társadalmat is építi, hiszen a hazaszeretet ugye az egy nagyon fontos erény, és nem csak egy nemzeti érzelem, vagy ilyesmi, hanem bizonyos kultúrának, bizonyos értékenek a képviselete. Sokszor gondolkozok ezen, hogy ugye Magyarország nem nagyon fogalmaztuk meg, amikor az EU-nak a tagjává váltunk, hogy milyen értékeket viszünk be az EU-ba. Mindenkire rákérdeztem. Mondták, hogy Allegro Barbaro, meg Vidám Barbára, vidámságot vittük be ebbe a közösségbe. Egész másképpen lép be az ember valahova, tudja azt, hogy mit visz magával. Ha vendégségbe megyünk, akkor is tudnunk kell azt, hogy mi az, amit mi viszünk. Mi az az érték, amire a házigazdának szüksége van. Amikor valaki belép valahova, akkor ez önmaga számára kell megfogalmazni, hogy mi az, ami, ahova megyünk, amire szüksége van, és mi az, amit mi sajátos helyzetünknél fogva oda tudunk adni. A nemzeti szellemi lelki kincseink. Ez nem történt meg, nagyon nagy baj. De ezt megint ne a hivatalos gurú mondja meg, ha nem tudom én a politika részéről, hanem mert a szülőknek kell elmondani, megmondani a gyerekeknek, hogy ebbe a tudatba éljen, így menjen külföldre. Mi ezt adtuk Európának. Európa ezáltal vált gazdagabbá.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.